Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Buda Ferenc, Kossuth Díjas költővel Molnár Péter beszélget. A beszélgetés második része következik.
'56-ban ugye ott tartottunk, hogy egy év börtönre ítélték, és szabadulása után 5 éven át az ország különböző részein segéd, illetve betanított munkás volt.
Igen.
Közben meg is nősült, ha jól tudom.
Igen.
És később Juhász Ferenc, Nagy László, Kis Ferenc és más jó akarói segítségével újra elkezdett publikálni. Mit köszönhetett ezeknek az embereknek a barátságon kívül természetesen?
Elsősorban az újraindulás lehetőségét, egy olyan jó akaratú, de tárgyilagos tükröt, ahová belepillantván számot adhattam arról, hogy érdemes-e, és ha igen, akkor hogyan tovább. Nem felejtem el soha azt, hogy Juhász Ferenc nélkül az első kötetem késett volna még 2-3 évet biztosan, és az sem, hogy ahányszor Nagy Lászlóval találkoztunk búcsúzáskor, amikor kezet szorítottunk, mindig ezzel fejezte be. Aztán írjál szép verseket. Még a hangsúlyára is emlékszem. Nem vagyok biztos benne, hogy mindig szép verseket írtam előtte is, meg azóta is, de azon iparkodtam, hogy igazat írjak.
Érdekes időszak lehetett az 50-es évek vége, 60-as évek eleje. Úgy tudom, 63-ban jelent meg az első verses kötete?
Igen, az egy jeles fordulópont volt, vagy vízválasztó, úgy is mondhatnám, az életünkben, mert ugye megjelent az első verses kötetem. Az elnöki tanács elnöke, nevezetesen Dobi István elvtárs, kegyelemből mentesített a büntetett előélettel járó joghátrányok alól, amelynek következtében, vagy eredményeként, úgy is mondhatnám, tanulhattam tovább az egyetemen, hát akkor már csak levelezőként.
Igen.
Továbbá elhelyezkedhettem olyan munkakörben is, amilyenben addig nem, hát elmehettem tanítani, mint képesítés nélküli nevelő.
De előtte voltál?
Hát előtte sok minden. Voltam vasipari segédmunkás, voltam építőipari segédmunkás, akkor voltam a legerősebb gyerek életemben, mert hát az építőipar nem volt még gépesítve, és kézi erővel, testi erővel kellett fölhordani az emeletekre az anyagot.
Igen.
Hát én nevezetesen a parkettát hordtam. Igen. És a nagy kötegekből bizony fölfért az ember hátára. Tudom, a legnagyobb mennyiség az 1,8 kiló volt. Hát nem mondom, hogy szaladtam vele, de hát most meghalnék, hogyha csak ránéznék. 80 évesen. Hát ugye kertészeti segédmunkás is voltam. És hát amikor Pestre fölmenekültünk Debrecenből, mert kilátástalan volt a helyzetünk, akkor helyezkedtem el a kínaimba segédmunkás, betanított munkásként, és a albérletünk az fönn volt a második kerületben, az Áldás utca 5-ben, a Rózsadombon, olyan jeles környéken, ahol legmagasabb volt az 1 km² eső írók és költők létszáma, aránya. Hát a Szemlőhegy utca 23/B-ben laktak a Juhász Ferencék, följebb I. és Gyula, akkor a másik irányba Rónai Gyuri bácsi, Vörös Sándorék, és Csóri Sanyi lenne az Apostol utcában, úgyhogy később Ák Pista meg lenne a Keleti Károly utcában, ki még Sinka István úgy szintén a Keleti Károly utcában. Úgyhogy ez nagyon jó környék, csak hát onnét elég korán föl kellett kelni, hogy kiérjek 3-4-6-ra, a blokkolásra. Értem. A kínaiba, a Nyár utcába.
Nagyon érdekes, hogy egy ilyen visszaemlékezésbe arról azt mondod el, hogy a fiatal korodban, hogy kerültetek fel Pestre, ugye Debrecenből, hogy sokáig éltetek szegénységben, és fiatal szülőként bujkálnunk kellett a villanyszámlás előtt.
Hát bizony.
És 1960-ban költöztetek fel ugye Budapestre, és nagyon érdekes, amit nyilatkoztál, hogy még akkor egy szoba konyhás lakásban éltetek, és a Budapesten az első éjszakát a régi déli pályaudvaron a vasutas munkásszálló padlásán bujkálva töltött.
Igen, padlásajtó előtt.
Igen.
Hol felálltunk, hol legugoltunk.
És hogy a következő éjszakán pedig Juhász Ferencnél aludtatok, tehát innen is látszik, hogy mennyire közeli barátságban voltatok. Ugye?
Előtte már találkoztunk egyszer-kétszer Debrecenben is Juhász Ferenccel, és hát ő nagyon nagy jó indulattal volt irántam.
Igen. Hát a egyetemi tanulmányokat 1968-ban fejezted be.
Igen, volt egy kis kihagyás néha-néha.
Utána hát, pedig a Kecskeméten a levéltárban dolgoztam.
Először 65-től 70-ig tanítottam.
Igen.
3 évet Kecskeméten, 1 évet a Kerekegyháza Alsópusztai Tanyasényi Küldelődő Iskolában.
Igen.
Akkor a levéltárhoz kerültem, és hát a Forrás folyóiratnak pedig alapításától fogva munkatársa vagyok. Együtt mászkáltunk fél éjszakákat alapító főszerkesztővel. A szerkesztőség az ő laktatáskája volt.
És ez a Forrás pedig 1969-ben
akkor,
indult.
Akkor, igen, 69-ben indult, igen. De már előzményei voltak, és hát az előzményeket kellett így az utcán megszerkeszteni.
Akkor még úgy írták legalábbis az életrajzodba, hogy a belső munkatársa voltál,
igen,
a Forrásnak.
Igen, igen.
És 1986 óta főmunkatárs, ugye?
Igen, igen, igen.
Hosszú időn át a Magyar Író Szövetség Duna-Tisza közé csoportjának titkára.
Hát ez nem olyan sokat jelentett.
Jó, hát ez is az életrajzban van. A Magyar Művészeti Akadémia tagja 2002-től, és a Magyar Versmondók Egyesületének tiszteletbeli elnöke 2013-tól.
Igen, erre megkértek a kis Laciék, hogy vállaljam el, nem sok dolgom lesz.
Ezek olyan dolgok, amik nincsenek benne az életrajzban.
Igen.
És hogy a házasságodból 6 gyerek született,
igen,
ugye?
3 lány, 3 fiú.
3 lány és 3 fiú, a Júlia, az Ádám, a Bálint, a Péter, az Eszter és a Borbála.
Így van.
Hát én ezek közül az egyiket, az Ádámot, az egyik legjobb barátomnak, zenész kollégámnak tartom. Én őt jelenleg Kobzos Kis Tamás után a legjobb magyar énekmondónak.
De ezt nagyon jó hallani nekem, mint az apjának, mert együtt is szoktunk néha föllépni. Nyilván nem én pengetem a landot, igen, hanem ő. Én csak úgy gyalogosan beszélek, de előfordul, hogy zárásként elénekeljük Fazekas Mihály uramnak a Hortobágyi dalát.
Amikor már, az igen, kísér.
Igen, meg én, ketten énekelünk, én meg muzsikális. Én csak a fejemet billegetem.
Most készül egy meglepetéssel, úgyhogy én nem árulom el, mert lehet, hogy nem mondta el Feri bátyám.
Hát ha meglepetéssel készül, akkor valószínű, hogy titokban tartja.
Én még nem mondom, meg tudom, hogy mi, de nagyon.
És mi az?
Igen, de nagyon aranyos, a születésnapjára készíti különben ezt a dolgot az Ádám. Az első verses kötet ugye 1963-ban, a gyűjteményes kötet pedig 92-ben.
Az egyik, meg. De jött még utána is egy
2006-ban, igen, gyermekverseket, fordításokat és prózai köteteket publikált Feri bátyám.
Igen.
És a szép irodalom mellett fafaragással, bőr és fém megmunkálással is foglalkozik.
Foglalkoztam, hát...
Ez ilyen hobbi szinten volt?
Hát igen, de elég rendesen megcsináltam én azokat, amikor még ezzel foglalkoztam. Most a fát ismét előveszem, mert szükségét érzem annak a tevékenységnek. Szerszámok már megvannak.
Igen.
Éppen most nyaggatom a Péter figyelmet, aki Helvéc Jánlakik, és néhány fát kivágott a telkén, hogy ugyan adjon már belőle, amit nélkülözhet. Egy darab ostorfát adott már, most holnap rá fogok törni, és a szilfából is veszek néhányat, vagy hozok tőle, hogy faraghassak.
ezeket valahol kiállították, vagy hát volt, csak saját magának
volt,
csinálja?
Volt, amikor, amikor ilyen csoportos kiállításra odaadtam, de inkább a magam örömére csinálom. Aztán ha kiállítják, akkor kiállnak, ha nem, értem, akkor úgy is jó van.
Na most, amikor ezzel foglalkozik, akkor is szokott ilyen szép róza eszébe jutni, vagy értékes gondolatok?
Általában oda figyelek a munkámra. Oda figyelek a munkára elsősorban, mert a fa megmunkáló szerszámok azok a világ legveszélyesebb eszközei. Hogyha az ember mellé néz, akkor könnyen oda marad az ujja, még akkor is, hogyha nem géppel dolgozik. Tudom, kezdőkoromban egyszer keresztül böktem a tenyeremet egy lapos vésővel, véletlenül jobban kell figyelni, de akkor is csak gondolkodik az ember, és eszébe jut valami, akkor vagy megtartja, vagy nem. Ha olyan, akkor be lehet írni. Tehát az agy az mozog.
Igen. Mostanában mivel foglalkozik, vagy milyen versek jutnak eszébe?
Ó, hát,
mert én olyan embernek ismerem, aki állandóan valamint töri a fejét.
Töri a fejét. Erre jut eszembe egy aprósága. Az unokáim egyik legkisebbike az Áronka.
Hányan vannak az unokák?
9. 9.
Gratulálok.
Köszönöm, nem az én érdemem.
Jó.
Szoktam velük úgy mókázni, tréfálkozni, és egyszer az Áronka, aki most már iskolás, ugye, elsős, de tavaly előtt kijelentette, hogy ez a papa már amikor megszületett, akkor is csacsiságokon törte a fejét.
Nagyon aranyos.
Ezek örömök, igen. Meg az is öröm, amikor a másik lányom, a Borsikának a két kisfia, akiket sakkozni tanított éppen, igen, hát ennek is van már vagy 2 éve legalább, és akkor még a Ábriska az 4 éves volt, igen, a bátyja az 3-mal több, és magyarázta nekik, hogy na látjátok, ez ilyen bábú, olyan bábú, most ezt a bábut ezzel ki lehet ütni, és erre az Ábri is megszólal méltatlankodva. Hát miért kell az kiütni? Inkább barátkoztassuk össze őket.
Igen, aranyos ez is. Tipikus gyerekszáj, de akkor
El is gondolkoztam rajta, hogy nem ezekre a gyerekekre kéne bízni a nagy politikát. Néha.
Lehetséges, mert ezek a gyereki gondolatok nagyon tiszták, ugyanis.
Igen.
És ezek nagyon szépek, és elgondolkoztatok még felnőtt embernek is. A nagyszülőknek tényleg ez az öröme.
Úgy van, és az ember igazat kell, hogy adjon annak a valakinek, aki többek közt kijelentette, hogyha nem lesztek olyanok, mint ezek közül egy, nem jöttök be az én atyámnak országába.
Igen. Műfordítóként a kazah és a kirgiz irodalommal foglalkozik. Na most ez is egy külön történet, mert például én megkérdezném, hogy Feri bátyám például kazah vagy kirgiz nyelven hogy tud fordítani, vagy hogy tudott? Mert azért úgy tudom, még egy kirgiz szótárat se nagyon könnyű találni, még az Oroszországban, vagy Szovjetunióban, vagy nem tudom most mi a jó kifejezés, még ott se lehetett hivatalosan kapni például ilyen szótárat.
Nos, mivel, hogy ez a terület engem régóta érdekel, másfelől pedig azzal is tisztában voltam, hogyha valamely világnyelvről kezdek fordítani, akkor nekem ott túl sok esélyem nincsen. Igen. Azokhoz képest, akik már gyerekkoruktól fogva tanultak angolul, németül, franciául, spanyolul, vagy bármelyik világnyelven. Ezekkel viszont nagyon kevesen foglalkoznak, tehát a közép-ázsiai, meg a kelet-európai, valamilyen módon velünk rokonságban élő népek nyelveivel. Tegyem hozzá, hogy nem nyelvrokonság, de ebben most nem akarok belemerülni, nem akarom a hallgatókat sem terhelni nyelvészeti, meg egyéb információkkal, csak ha kérdezik. Nos, tudtam azt, hiszen olvastam, tanultam erről sokat, hogy ezeknek a népeknek az elődei a mi népünk elődeivel valaha szoros, egy megismétlődő, tartós kapcsolatban voltak. Ezt nevezik művelődésbeli rokonságnak.
Igen.
És hát akkoriban a 70-es, 80-as években lehetőség nyílt arra, hogy a országaink közötti kulturális egyezmény keretében, tehát a Szovjetunió meg Magyarország közötti szerződési keretében hosszínesze alapon, tehát onnét is jön egy bizonyos kontingens, meg innét is megy, ki lehet menni néhány hétre, esetleg egy hónapra, tanulmányút címén.
Igen.
Hát a legtöbb kolléga az nem tanulmányútra ment, hanem valamely üdülőbe, Fekete-tenger, vagy esetleg a Balti-tenger környékére. Én pedig eleve mindig Közép-Ázsiába kértem magam, egy kivételével, amikor Baskíriába mentem, de hát az is ott van Ázsia szélibe. Igen. És a legelső utam az 76 őszén ment végbe, és rögtön az volt az első, hogyan lehetne szót átszerezni, mert nem akartam nyersfordításokra támaszkodni, hanem az volt a szándékom, hogy legalább olyan fokon beleássam magam a nyelvbe, hogy bármilyen kínlódban el tudjak önállóan is boldogulni. Hadd tegyem hozzá, elsősorban népkötészettel foglalkoztam, megfoglalkozom, tehát
igen.
Népdalok, közmondások, népmesék. És hát az első mondat, amit megtanultam kirgőzőről, az így hangzott, hogy belépén a kitabhanába, a könyvesboltba, vagy a könyvtárba akár, hogy körgőszözdük barma gyukpa, kirgisztótár, van-e, nincs-e?
Igen.
Kirgisztózik csak. Mindig ez volt. Kirgisztótár nincsen. Úgyhogy végül két kedves pályatárstól kaptam egy-egy szótárt, egy orosz kirgiszt, meg egy kirgiz-orosz szótárt. Nagyon jól jártam vele, mert egy Judaki nevű orosz turkológus munkája volt mind a kettő, aki szerintem legalábbis szellemileg szerelmes volt ebbe a népbe, és a világ legjobb szótárát csinálta meg, mert a példamondatok között egyetlen olyan hülye mondat nem volt, hogy a kolhozlány elment a marhatelepre tehenet fejni. Nem. Csak népköltészet volt. Népköltészet. Még ottani éjszakáim alkalmával, amikor nem tudtam aludni, mert ugye 4-5 óra eltérés van a hazai meg az ottani idő között, neki láttam kigyűjteni a közmondásokat, aláhúzni a szótárba. Több száz volt csak magában a szótárba. Hát így kezdődött. Így kezdődött. Hasonlóképpen a kazakkal, a baskírral, az ujgurral.
Igen.
Hát Kelet-Türkesztánban nem járhattam, oda már nem ízottam el Kínába, hanem a Szemirécsje, oroszul, magyarul hétfolyam vidék, kazakul Zsetiszú vidéken, meg a Almatiban lakó ujgurokkal sikerült megismerkednem. Kiváló nép, életre való, sok-sok művelt, okos ember van köztük, és hát ameddig el tudtam jutni, az, hogy Baskírból, Kazakból, Kirgizből és Ujgurból szótár segítségével önállóan tudok fordítani szöveget. Tehát amikor belekezdek, akkor sok-sok kínlódással. Ez olyan, mint a járókeret, ami utóbb növesz egy kis kereket, és
ja,
igen, a döccenés után gurul is egy söppet. Hát türelem dolga az egész, meg hogy is igen. Mondta Zrínyi Miklós úr, hogy és jó vitézi rezolúció. Igen. Neki szánakozás.
Na most én úgy tudom, hogy az egyik kedvenc ilyen íroda Csingiz Ajtmatov.
Igen, igen.
Mivel fogott meg téged? Vagy mik azok, amit tőle nagyon szeretsz?
Hát voltaképpen minden művét nagyon szeretem kezdettől fogva. Hadd tegyem hozzá, hogy őt akárcsak mások is oroszul olvastam. Mert csak eleinte adta ő közre kirgiz nyelven a műveit. Utóbb rádött benvén arra, hogy kirgizül a kutya sem fogja olvasni Kirgizisztán határain kívül.
Igen.
Viszont nem nagyon bízott abba, hogy az orosz nyelvre fordítók minden jó akarat mellett is adekvát fordítást csinálnak a műveiből, inkább, hát amúgy is tudott, de megtanult olyan fokon oroszul, hogy ő maga megírhassa orosz nyelven a műveit. Hát a kezdettől fogva, a versenylő halálától fogva, az utolsó műveig, ami rám legnagyobb hatással volt, az a évszázadnál hosszabb ez a nap. Az egy nagyon nagy elég. Szerintem legalább olyan fontos prózai művek korunknak, igen, akkori korunknak, mint a 100 év magány. De. Sőt, akik ebben a térségben élnek már, mint ami mondjuk a Duna Elba vidékétől keletre, a Csendes-óceánig terjed, meg a Himalájától északra, ennek a tájnak, vagy ennek a régiónak talán még fontosabb műve, mint a 100 év magány. Jobban benne van. Az, amihez nekünk van közünk, meg aminek hozzánk van köze.
Igen. Nagyon sok elismerést és díjat kaptál. Ezek közül egy párat felolvasnék, és azt szeretném megkérdezni, hogy melyik díjakra vagy a legbüszkébb, vagy melyik esett neked a legjobban. Hát kaptál József Attila díjat, Radnóti díjat, Nagy Imre emlékplakettet, Magyar Művészetért díjat, Déri Tibor díjat, Kölcsei díjat, Balassi Bálint emlékkardot 2000-ben, 2005-ben Kossuth díjat, 2007-ben Artisius díjat, akkor 2011-ben Kecskemét város díszpolgárává választottak, 2011-ben megkaptad a Magyar Köztársasági Érdemlet középkeresztjét, 2014-ben a Nemzet Művészedíjat, és 2014-ben Prima díjat is kaptál. Na most ezek közül melyikre vagy a legbüszkébb?
Mindegyiknek örvendettem, amikor megkaptam, és hát azóta sem bánkódom. Nem vagyok, hogy mondjam, nem tartozom a nagyon büszkélkedő emberek közé, mert tudom, hogy egyfelől az kapja, akinek adják.
Igen.
Ezt nem én találtam ki.
Igen, igen, tudom, értem.
Másfelől pedig néha kétségeim is támadtak, hogy vajon csak ugyan megérdemlem én ezt, meg mit tudom én. Mindegyik jól esett egyébként. Természetesen. Miért is tagadnám. De ami legjobban megsimogatta a szívemet most legutóbb, az, hogy a Nemzet Művésze.
Igen, igen.
Ez
igen.
Semmi egyébben nem jár, csak az, hogy...
Igen, ebben benne van a lényeg.
Igen. Persze, hogy jó volt az is, amikor adtak hozzá pénzt, mert az adósságaink, az akkori adósságaink egy részét.
Igen.
Egy darabig nem kellett lesújni a fejünket az ablak mögött, amikor csengedett a villanyszámlás. Most már szerencsére ez személytelenebbé vált, hogyha nem fizetek ki, egy idő múlva kikapcsolják személytelenül.
Ja,
nem kell neked ott röstelkedni.
Igen.
Utána bemész a postára, és befeladott csekken a büntetéssel együtt, és akkor büszkén várod, még visszakapcsolják. De hát mostanában ilyen nem szorult elő szerencsénkre.
Még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, hogy a Teremtő, a Jóisten mit jelent az életében, a mindennapjaiban, Feri bátyám? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
Nagyon nehezen, mert én egy küszködő, meg ellenkező ember vagyok. Ez ilyenkor nem biztos, hogy látszik rajtam, a feleségem megmondhatná. Őt ritkán kérdezik meg e felül, meg lehet, hogy nem is mondanám meg nyilvánosság előtt, de ez így van. Talán ez meg is magyarázható azzal, hogy a kutató, a kereskélő elme az gyakran kerül ellentmondásba a világgal is, meg önmagával is, meg mindenféle külső, meg belső hatalmakkal, meg felső hatalmakkal is. Én úgy jellemezhetném a Teremtő Istennel, hogy tegyem hozzá a fenntartóval kialakult viszonyomat, hogy küszködünk. Neki több a türelme, és valószínű, hogy nagyobb és erősebb a humorérzéke is, mert megteheti azt, hogy mosolyogjon rajtam. Nekem nem mindig van kedvem mosolyogni, de időközben rájövök, hogy azzal pedig jobb elintézni olyan dolgokat, amin csak vicsorognánk, vagy keseregnénk, vagy káromkodnánk pláne. Sokszor megkérdezték terülem, vagy terülünk, hogy ugyan miből tudtátok ezt a családot fenntartani, fölnevelni. És én rövid gondolkodás után mindig csak ezt vágtam rá, hogy csodákból. Csodákból. Azok a csodák nyilván megmagyarázhatók racionálisan is, sok minden megmagyarázható racionálisan, de arra kell gondolnom, hogy az, akire a világ sorsa van bízva, az valószínűleg több megértéssel van irántam, mint én ő iránta, mert az én elmém bármennyit treníroztam, ám bár mostanában már, hogy mondjam, csak leszáll a vágazatba, kerül az egész, hogy mondjam, fizikummal együtt. Tehát jobban átlát rajtam, mint ahogy én saját magamon. Küszködünk, de megírtam én ezt versben is, csak az most éppen nincsen nálam. Hint nászt a tenyerén, a hit elejét mellén fog, felemel.
Feri bátyám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és
áldás, békesség.
Köszönöm szépen.
Buda Ferenc Kossuth Díjas költővel Molnár Péter beszélgetett. Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.